Hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizmussal szemben 14. Leó pápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Adel Hafid Kehit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Kehit, aki egyben az Olaszországi Iszlám Közösségek Uniója alelnöke, hangoztatta. A pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő, dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. 14. Leó látogatása Lampedusára a legmagasabb szintű, legnemesebb és legszükségesebb válasz az aggasztó gyűlölet légkörre, intoleranciára és dehumanizációra, amely gyakran áthatja a közéletet, jelentette ki a muszlim közösség vezetője. A katolikus egyház főszombati látogatása során felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget mólóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án ide vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A mólón 14. Leó pápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával találkozik. A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjtenek a magyar jezsuiták. Pusztító földrengés rázta meg Venezuela nyugati részét július 25-én. Családok ezrei veszítették el otthonukat, mindenüket. Az ő megsegítésükre létrejött nemzetközi jezsuita összefogáshoz a Jézus Társaság a magyarországi rendtartománya is csatlakozott. A magyar jezsuiták adománygyűjtést indítanak a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. Az adományokat a helyi jezsuitáknak juttatjuk el, akik a helyszínen azonnal reagálni tudnak a legégetőbb szükségletekre. Az elmúlt két évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre. Közölte a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a távirat irodával. A szervezet tájékoztatása szerint az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csak nem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. Az ezekkel megtermelt bevételek révén az elmúlt két fűtési szezonban az érintett családok 263 millió forint értékű energiában részesültek. A programhoz kapcsolódó zöld fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el támogatás. Orbán Viktor azért járt március 5-én a terrorelhárítási központ központjában, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a terrorellenes koordinációs bizottságot, vagyis a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit, közölte az aranykonvoj ügy fejleményei kapcsán a Fidesz kommunikációs igazgatója a távirat irodával. Havasi Bertalan a tisztító tűz helyett Tiszás önégetés című közleményében hozzátette. A bizottság ülésének célja a terrorfenyegetettség szintjének emelése volt. Erről részletesen beszámoltunk Orbán Viktor közösségi oldalán, írták. Tájékoztatása szerint Orbán Viktor és Hajdú János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEG biztosította. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadékeloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős, viharos lökések, majd a késő délutáni esti órákban, főképp a Dunántúlon, zivataroktól függetlenül is megerősödhet, viharossá fokozódhat az északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Lefogadom, mi az, hogy fázni a szigorú napokon, ha még nem láttam, hogy Moszkvában milyen a tél. Magadba döntöd, a tüzeste jár, s úgy érzed megfagysz, ha senki se ölel át, a szíved is ég csak. Érintésre eltörnél. De mindig van néhány jó barát, aki rád néz és mindent látsz. Már is kéznél a gyógyital, s egy óra múlva a lelkét bízza rád. Mindent mit vetít a híradó, vodka parti éjszakák. A városon függő szövi a szél, párás az ablak, hó, ami belefér. Időben játszunk, kézről kézre jár a gitár. Fekszem az ágyon, a láncsod a szép, Nikita mondja, mert nem tudom a nevét. Folyton kérdez, néha majdnem értem is már. Nincs titok, ő is jó barát, épp csak rád néz és mindent lát. Már is kéznél a gyógyítól, a híradó, filmen úgy sem.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2026. július 1-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban a Lajta László Néptánc Együttes művészeti vezetőjével, Bécsi Gyulával beszélgetünk, fennállásuk 50. évfordulója alkalmából. Szó lesz a jubileumi gálaműsorról, melyet e héten szombaton tartanak. Felidézzük az együttes történetét is, a táncház mozgalmakat, és persze az utánpótlás fontosságáról is beszélünk. Következzen most rövid ajánlónk.
Igazából 17 óta, hogy elkezdtük ezt az Eger környéki gyűjtéseket, és ez egy hosszú, szerintem nem is lehet befejezni ezt a folyamatot, ez mindig itt van a fejemben, a lelkemben. Nagyon óvatosnak kell lennem vele, mert az elmúlt lassan 10 évben a táncosaimnak szinte 90%-ban Eger környéki táncokat teszek a lelkükbe és a lábukra, és ezen most már egyébként az elmúlt másfél-két évben változtattam, mert elkezdtünk erdélyi táncokat is a repertoárba tenni és tanulni.
9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyhez történelmi sorozatunk mai adásában a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc nevével fémjelzett szabadságharc kimeneteléről, lezárásáról, eredményeiről, Dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával Klész Beáta beszélget. Ajánlunk következik.
Bercsényi ezzel a 4 beterjesztett ponttal szemben 25 pontban tulajdonképpen visszautasítja ezeket a dolgokat, tudnék, bár is emlegeti azt, hogy itt külső hatalmak garanciájával lehet megegyezni, és a külső hatalmak az legyen Anglia, legyen Hollandia, akkor még nem így hívják, hanem Egyesült Tartományok, és Lengyelország, de még Velence is szóba jött, tehát külső országok, és a király természetesen föl van háborodva, hogy egy belügybe külső, nem tudom, hatalmakat bevonni, hát ez nem lehetséges.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban először az 1664. évi török elleni hadjáratról hallanak, majd Varga Kamil Ferences olvassa fel Sinka Istvánról szóló eszéjét, és végül megismerhetik Hajdú Dorog szent emberét is. Napról napra című regionális műsorunkban ezúttal a Tolcsván található Hélia D. Herba kastélyba látogatunk az adás szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen Somogyi Krisztinával, az intézmény központ vezetőjével beszélget. Következzen most rövid ajánlónk.
Mivel kozmetikumokról beszélünk, gondolom én, hogy ez a kastély elsősorban a hölgy látogatók körében lehet igazán népszerű. Meg tudja ezt erősíteni, hogy inkább hölgyek érdeklődnek a kiállítás, és így a kastély iránt, vagy hölgyek és urak egyaránt?
A kastély története a hölgyeket is, az urakat, sőt még a gyerekeket is érdekli, úgyhogy családok, különböző munkahelyi vagy baráti társaságok, nyugdíjas csoportok, kastély és vártúrán lévő turisták érkeznek hozzánk, tényleg minden korosztályból és mindkét nemből.
10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. A mai adásban a szerzetes rendek feloszlatásáról, a témában született könyvekről lesz szó. Halász Nivárd ciszterci szerzetes szólal meg ajánlunkban.
A civil életben kellett megpróbálni elhelyezkedni a férfi szerzeteseknek, nővéreknek is. A férfi szerzeteseknek talán az, vagy első ránézésre talán könnyebbség, hogy papként vagy megpróbálhatnak elhelyezkedni, meg is próbálhattak. Ebben a püspökök is készségesek voltak, egészen addig az állam azt mondja, hogy jó, de mi maximalizáljuk, hogy egy püspök hány volt szerzetes, az ő terminusok szerint vehet át.
Ezt követi a Lélekszava című műsorunk, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják a keresztvetésről. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk. A mai adásban a paradicsom befőzéséről, valamint a lecsó készítéséről Süllye Károlynét hallják.
Mióta vannak a nagy szupermarketek és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét a piacon vásárolt, szabadföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Radnóti Miklós Július című versét Baranyi Péter mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Tajgi Anna Máriáról és Giovanni da Trioráról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. 13 órától hírek következnek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Kosztolányi Dezső költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és ma reggeli műsorunk vendégét Bécsi Gyulát, akivel a Lajta László Néptánc Együttes 50 éves jubileuma alkalmából találkozunk most. Köszöntöm itt a stúdióban.
Köszöntök én is mindenkit.
Tekintsünk vissza egy kicsit a kezdetekre. Azért itt 1976-ról beszélhetünk, amikor is ez elindult. Honnan szerették volna ezt elindítani? Mi volt ennek a gondolatmenete?
1976 táncház mozgalom. Tehát akkor nem csak az Egri központi néptánc együttes, mert így indult el egyébként, hanem az országban elég sok tánc együttes útjára indult. Itt nagy hatása volt a táncház mozgalom az emberekre, az akkori emberekre, és olyan közösségeket formáltak, akik úgy gondolták, hogy akkor ezt nem csak táncházak alkalmával, tehát a magyar néptáncot nem csak táncházak alkalmával csúnya szóval használják, de egyébként használni kell a táncot, hanem egy adott közösségen belül, akár városban vagy falukban, falvakban kialakítanak egy-egy ilyen közösséget, esetleg adnak nevet a táncegyüttesnek, és a saját maguk örömére táncolnak, illetve az is elindult, hogy akkori nagy koreográfusokat, művészeti vezetőket megszólítva, felkérve, hogy vezessék vagy tanítsanak be egy-egy táncot, elindulni akár fesztiválokon, versenyeken, vagy csak megmutatkozni a helyi városokban és falvakban.
Lehet az, hogy ez némileg egy fogodzó is a mindennapokban, főleg ott a 70-es években, hogy kiszakadjanak az emberek kicsit, élvezzék az életet, hogy legyen valami, ami a közösséget összehozza.
Biztos, hogy a mai napig egyébként így van. Ez valóban szerintem így lehetett. Illetve hát a magyar kultúránkról beszélünk, tehát igazából nem kellett nagyon messzire menni, hogy találjon az ember egy énekest, egy táncost, egy zenészt, főleg akkor abban a korban, de egyébként a mostani korszakban is rengeteg énekezzenész táncos van, nagyon-nagyon sok fiatal műveli.
Hogyan alakult a további időszaka az együttesnek? Volt-e változás ebben? Volt-e valami, amiben meg kellett újulni?
Mindig meg kell újulni. Hiába a hagyományunkról beszélünk, az elmúlt 20 évben egyébként úgy újult meg, vagy úgy formálódott át a néptánc, hogy elég erősen színpadra készített művekkel jelent meg, és talán az elmúlt ilyen 5 évben megint erősödik a táncház mozgalom. A havi-heti táncházok, óvodáktól egészen a felnőtt korosztályig, műfázakban, országos táncház találkozó.
5 év, tehát itt arra gondolunk, hogy a Covid időszak az egy ilyen megtorpanást okozott?
Az mindenhol egyébként, de mivel ugye itt közösségi tevékenységről beszélünk, ráadásul ha csak azt nézzük, hogy páros táncokat nézünk, akkor ott elég közel vannak egymáshoz a párok. Ami egyébként nem baj.
Ami egyébként azt is adja, hogy nyilván nekik jól kell együttműködni a színpadon is, meg egyébként is.
Abszolút, éppen most írtuk a konferenc szöveget, és hát rengeteg gyermek, akiket én kezdtem el tanítani 3-4-5 éves korukban, most már 18-17-16 évesek, és ők együtt táncolnak olyan koruk óta, tehát több mint 10 éve, és ez egy folyamat, hogy a gyerekből hogy lesz felnőtté váló táncos, és ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és kőkemény munka. Nyilván lehet úgy is csinálni, hogy maguk szórakozására mondjuk a megye határt alig-alig elhagyva, de nekem mindig is fontos szempont volt az, hogy ők is ismerkedjenek, és tapasztaljunk mi is akár szakmai megmérettetéseken is, vagy akár csak egy-egy ilyen mulatság alkalmával.
Milyen korban próbálom úgy megfogalmazni, hogy nem érdemes elkezdeni a néptáncot, de mondjuk megismerkedni a néptánccal.
Ez egy jó kérdés. Igazából most többször is volt már olyan, hogy a táncosaim ugye férjhez mentek, és baba születik, és az utolsó pillanatokig próbálnak bennmaradni az együttesben, már nekem kell mondani, hogy erre már sajnos te nem tudsz eljönni, mert közel 8 hónapos terhes vagy, tehát nem, de nagyon szeretnének, szóval igazából már a anyuka pocakjába elkezdődik ez, hogyha néptáncol a szülő is. Egyébként meg egy ilyen mesés, énekes, zenehallgatás, az gondolom, vannak ilyen ringatók, lépkedők, én mondjuk nem csinálom, én hozzám ilyen 4 éves kortól kerülnek a gyerekek, és főleg játékosan, de már táncolunk. Ők még nem tudják, hogy az tánc, de a játékos formában már táncolnak.
Mit ad a gyerekeknek maga a néptánc? Mitől szeretnének ők ott maradni? Mi az, ami magával ragadja őket?
Hát maga a zene, azt gondolom, énekek, és ami a legfontosabb, a játék. Ezen belül nyilván ők ezt néptáncnak hívják, de a játékos mozgások, talán kötődés a személyhez, tehát az is fontos. Ad egy biztonságot, egy olyan közeget, ahol biztonságban érezheti magát a gyermek, de egyébként a felnőtt is, hiszen nagyon sokszor, sokáig, hosszantartva csináljuk ugyanazokat a mozdulatokat meg, hónapokig. Körülbelül így a gyerekeknél is minimum fél év tánc tanulás után készül el egy koreográfia. De ez a minimum, és elég intenzíven. Tehát hogy én azt gondolom, hogy a biztonság ad egy hatalmas nagy szabadságot, és folyamatosan sikerélmények vannak. Aki kevésbé tud táncolni, az lehet, hogy nagyon jól tud futni, és a fogócskában, vagy akár egy ilyen ugrálásban, vagy énekszóra, ugrálással nagyon ügyesen tud, és sikerélménnyel tér ki az ajtón, és majd legközelebb is örömmel fog jönni.
A néptánc akkor való nekünk, mindenkinek, magyaroknak, vagy tehát tanulható olyan formán, hogy ezt mindenki élvezni tudja, vagy ez tényleg a ritmus érzéktől függ?
Rengeteg gyűjtés van a Kárpát-medencéből egyébként. Mi most 2017 óta az Eger környéki táncokat kezdtük el felkutatni, milyen gyűjtéseket készítettek, kik azok, akik még erről tudnak mesélni, akár énekelni, táncolni, és azért egy faluban sem úgy működött, hogy mindenki nagyon jól tudott táncolni, mégis beállt a mulatságban, mert egyrészt lássák, hallják, másrészt ha már abban a korban volt, akkor udvarlás, vagy éppen párválasztás. Mindenki tud, meg tudja magának találni azokat a dolgokat a néptáncban, amik számára akár könnyedebbek. Itt is azon múlik, hogy mi a célja. Egy művészeti vezető mit talál fontosnak, hogy versenyre készüljenek, vagy csak, ahogy mondtam is, hogy a megyehatáron belül, itt helyben, a falunapon, a városi rendezvényeken megmutatkozzam, az is teljesen jó. Mi azért elég sokszor el szoktunk járni országos versenyekre, szolisztikus formában, csoportos formában, minősítőkre eljárunk, azokra mi nagyon-nagyon sokat készülünk, és nagyon mélységében szeretjük megnézni a táncot, a viseletet, ilyen kerek összhangban van a ének, zene, tánc, szokás, és akkor, ha ez a cél, akkor ott kell teljesíteni, de mégis azt mondom, hogy magamban így visszanézve igazából mindenkinek adok szerepet. Tehát aki kevésbé tud táncolni, az is kap szerepet.
Igen, ezért is kérdeztem, hogy hány éves kortól érdemes ezzel megismerkedni, mert nyilván látszik azon a gyereken az, hogy neki akkor melyik szerep való, vagy hogy milyen pályát tud majd befutni.
Nem mindig látszik. Van, amikor van egy ilyen fordulópont, vagy pozitívan, vagy negatívan egyébként, mert van olyan is, aki nagyon tehetséges, és most itt főleg gyerekekről beszélek, ez is ilyen általános iskola, alsó és felső, hogy ez csak így megváltozik, és vagy elhagy, vagy megváltozik, és azt veszem észre, hogy önszorgalommal együtt, odafigyeléssel jön föl, zárkózik föl, és egyszer csak elhagyja azt, aki mondjuk tehetséges volt, és kevésbé szorgalmas.
Akkor itt a tínédzser korszak az, ami megjelentett?
Az a vízválasztó, igen, többnyire. Az a vízválasztó. Hát a Covid-kor rengeteg gyerkőcöt elveszítettünk. Sajnos ott ugye a sport az elvitte, volt egy nagyon jó kis csapatom, és belőlük maradt a fele, ilyen 20 fő. Velük az elmúlt 3-4 évben szinte mindent elértem. A legmagasabb szintig eljutottam velük az egerkörnyéki táncokkal egyébként. Nagyon, most már ifjúsági csoport egyébként, és nagyon jó velük dolgozni, nagyon szeretek velük dolgozni.
És akkor náluk mi lehetett egyébként ez a forduló? Tehát az akarat, az, hogy ők akartak ott maradni, vagy a közösség ereje?
Hát szerintem is, de volt bennük valami plusz. Tehát a többségében volt egy plusz. Volt olyan csoportom, akivel nagyon nehezen tudtam. Eljutottam velük is nagyon szép, magas szintekre, viszont azt éreztem, hogy mint közösség nem tudom őket megtartani. Nagyon sokféle szempontból igyekeztem, és nagyon sokat adtam nekik, és az lett a végül, hogy megszüntettem én. Tehát nem bírtam már lelkileg, és nem akartam azt sem, hogy olyan szintig jusson el, hogy akár megutáljuk egymást, és egy ilyen lehetőséget adtam nekik, hogy a felnőtt együttesbe, akkor aki szeretne még följöhet, de azt a csoportot már nem tudtam továbbvinni. Ilyen is van, nálam legalábbis van.
Akkor vannak mélységek, magasságok.
Abszolút, ugyanúgy, mint az elmúlt 50 évben az együttesben. Több koreográfus vezett az együttest, voltak olyan művészeti vezetők is, akik profi táncosok voltak. Van, aki még a mai napig gyerkőcöket tanít, itt Egerben is egyébként. Rengeteg olyan jó művészeti vezető volt, akik olyan szinten tudtak hatni az emberekre, és olyan szinten át tudták adni a néptánc szeretetét, hogy ez vált a szakmájukká. Egyébként nekem is van egy pár ilyen gyermekem. Az egyik az egyébként az Állami Népi Együttesnek a tánckar asszisztense. Tehát, de ez egy hosszú és nagyon mélységes folyamat, és nyilván kell hozzá a befogadás is. Olyan értelemben értem itt a mélységeket, hogy akár anyagi, akár táncosok létszáma, tehát hogy mennyien a kezdetektől mennyien maradnak meg, és ahány művészeti vezető, annyi szemlélet van. Kinek ez a fontos, kinek az a fontos. Van olyan, aki a táncszínházat is behozta, van olyan, akinek a táncház az alap, tehát hogy azt a szemléletet viszi. Én pedig szerencsés vagyok, mert tanulhattam ettől is, attól is, és így összeraktam a magam kis dolgát, illetve a Táncművészeti Egyetemet elvégezve, én ott is szakmailag azt gondolom, hogy elég sokat tudtam tanulni, és ezáltal sokkal többet tudok átadni a fiataloknak, táncosoknak.
akkor maga az együttes tartalmaz valami olyan pluszt, amitől 50 éven keresztül ez fenntartható lehetett. Mi lehetett ez?
Mindig voltak az együttesben olyan emberek, akik azokon a mélypontokon vagy időszakokon valahogy átívelték, akár úgy is, hogy kimondva vagy kimondatlanul maguk közül kiválasztva, egy táncos kiválasztva átmenekíti ezeket a korszakokat, és ugye vannak olyan személyek, szerencsére a mai napig, akik még élnek, hogy annyira magukénak érezték ezt a dolgot, hogy megtettek mindent azért, hogy életben maradjon. Én éppen múlt héten volt egy az előző vezetővel, Barsi Csabával volt egy próba, egy ilyen visszaemlékezés, és én ebben bele se gondoltam, hogy én már 15 éve vezetem a Lajtát, és azt mondta, hogy én vagyok az, aki a legtovább vezeti, vagy vezette eddig a Lajtát, tehát hogy a 5 vagy 6 koreográfus, vagy művészeti vezető volt hivatalosan, de ahogy már mondtam is, azért voltak olyan személyek, akik átmenekítették, többek között az én mesterem is, a gyerekkori mesterem, a Németh Erzsébet Zsóka, és a Kovács Ernő a férje, sajnos Zsóka már nincs köztünk, elhivatottak, és igazából ez úgy tud működni, most már én is megtapasztaltam, hogyha az ember a saját idejét, sokszor a családjától is elvéve és energiáját befekteti a célba, amit szeret. Teljesen más egyébként táncosként jelen lenni, és sokszor nekem hiányzik ez a felszabadultság, a szerencsés vagyok, ugye, mert nagyon sokáig táncosként is jelen voltam egyébként már akkor is, amikor a Lajtát vezettem. Sokkal nagyobb felelősség van, és teljesen más a lelkület annak, amikor vezet az ember egy együttest, mint amikor csak táncol. Ezért is értem, hogy mi a jó ebbe, mert hogy én is megéltem nagyon sokszor, és ez a paraszti világban is így volt, hogy a öröm, bánat, bú, minden megjelenik, akár az énekekben is, de az ember meg tud tisztulni egy-egy tánc alkalmával.
Mi a célkitűzése önnek, mint vezetőnek akkor, a Lajtával? Merre tovább, ha igen, kitekintünk?
Hát amikor én átvettem, most már tudom, hogy 15 évvel ezelőtt, akkor nekem nagyon fontos volt az, hogy a gyerekeket, mint utánpótlást betegyem a Lajtának a táncos létszámába, és ezt folyamatosan fenntartva tudom táplálni a utánpótlással a felnőtt együttest, mert rengeteg olyan gyerkőc van, aki már felnőtté vált, amióta én is vezetem. Ez az egyik fontos, hát a tánc szeretete, a magyar kultúra szeretete, és mindig azt mondom egyébként, és nem mindig sikerül, hogy ha már csinálunk valamit, akkor ezt csináljuk rendesen, tehát nagyon sokszor kell egy fél év után is, miután elkészült egy koreográfia, akár elvittük fesztiválokra, és még jól is sikerült, és akkor megint el kell kezdeni az alapoktól, tehát hogy nekem ez az egyik ilyen, hogy elmegyünk fesztiválokra, ami jó is, meg nem is, ami a hibám egyébként, ez a táncház itt Egerben nem is nagyon van táncház egyébként. Tehát, hogy ezt így, ez egyik tervem, hogy majd most kézbe fogom venni, mert azt gondolom, hogy kell a fiataloknak egy olyan közeg, ahol, mert azért itt a megyében elég sok táncegyüttes működik, ahol ők össze tudnak járni. Van egy ilyen kifejezés a táncban, hogy kurázsira táncolás. Itt a férfi legénykék egymás ellen, egymásért, mint bajtársak, egyébként megismerkedve is táncolnak, vagy akár ugye párválasztás szempontjából is, meg egyébként is, tehát ez az egyik legnagyobb funkciója ez a táncház. Nekem ez, tehát elsődlegesen a gyerekek voltak, az utánpótlás, és most már igazából 17 óta, hogy elkezdtük ezt az Eger környéki gyűjtéseket, és ez egy hosszú, szerintem nem is lehet befejezni ezt a folyamatot, ez mindig itt van a fejemben, a lelkemben. Nagyon óvatosnak kell lennem vele, mert az elmúlt lassan 10 évben a táncosaimnak szinte 90%-ban Eger környéki táncokat teszek a lelkükbe és a lábukra, és ezen most már egyébként az elmúlt másfél-két évben változtattam, mert elkezdtünk erdélyi táncokat is a repertoárba tenni és tanulni, úgyhogy erre kell figyelni, illetve arra, hogy többet kell majd együtt utazni, akár külföldi utakra, mert a Barsi Csabi idejében ez nagyon jól működött, és igazából az emberek, mint én is, ezekre emlékszem vissza, amikor nem kötelesség, mert azért egy ilyen fesztivál, egy minősítő, az már kötelesség, hanem amikor elmegyünk egy ilyen külföldi útra, akkor az ott egy teljesen más lélekben kell megjelenni, és sokkal egyrészt erősíti az is a közösséget másképpen, másrészt pedig azt gondolom, hogy más örömöket ad.
Egy része akkor ez a lelkület, de hát nyilván mint együttes és mint egyesület úgy elműködnek. A háttér az anyagi finanszírozás. Sokszor bele se gondol az ember, hogy ugye mennyi mindennel jár egy ilyen fenntartása. Hát ezt ön tudja a legjobban.
Igen. Hát amikor elkezdtük ezt az Eger környéki táncokat, akkor én a Busai Zsuzsát és a Busai Norbertet, ők ismert emberek a szakmában, nagyon jó szakemberek, odáig jutottunk már el, megvoltak a gyűjtések, feldolgozások, hogy akkor a viselet, és 19-ben adtuk elő először itt az Egri Gárdonyi Géza Színházban a Vígeger körül van kerítve című műsorunkat, és hát ha jól emlékszem, a viselet készítésre egy ilyen 3-4 millió forint ment rá. Tehát nekünk egy ilyen 10-12 millió forintba került a Eger környéki táncoknak a gyűjtése, bemutatása, tehát rengeteg viseletből áll a magyar kultúra, viselet darabokból. Most a táncház találkozón vettem az egyik legénykének egy csizmát, de az lehet, hogy már tavaly volt, tavaly vettem, bocsánat, mert hogy szóló páros szólóba indultak versenyen az én lányommal, a Zsófival, és hát nem volt csizma, és 85 ezer forintot fizettünk egy darab csizmáért. Mondjuk egy ilyen leányzón és egy fiú páron körülbelül egy ilyen félmillió, de lehet, hogy attól is függ, például egy Györgyfalvi Mellyes, az 350 ezer forint. Tehát, hogy nagyon drágák a viseletek, és az eredetit szinte már nem is lehet nagyon megkapni, és tényleg valóban nem gondolnak bele azok az emberek, akik ezt nem látják, vagy laikusak, és nem gondolják, vagy nem tudják, csak azt látják, hogy milyen szép, és ez szuper dolog, meg hogy milyen jó a tánc. Amikor ezt látja valaki, akkor azt gondolom, hogy jó munkát végeztünk, de nagyon sokba kerül, és ez még csak a viselet. Fenntartani egy együttest éves szinten milliók. Tavaly csináltunk egy műsort a Márai központban szeptember 20-án seregléssel volt egybekötve, ez egy ilyen Kárpát-medencei felhívás volt a néptáncosok, népzenészek, illetve a népművészettel foglalkozó egyesületek számára, és mi a betyár műsorunkat vittük, amivel másodjára minősültünk, Bidrócki Mártonnak az életét mutattuk be táncon keresztül, és az nekünk ott közel 2 millió forintba került az este. Ingyenes volt egyébként, vannak pályázati lehetőségek, az idén a város is támogatott minket a jubileum alkalmával, és a művészeti vezetőnek nem csak az a dolga, hogy a táncot tanítsa be, hanem egyrészt lehetőségeket kell keressen arra, hogy milyen megmutatkozási formákat tudunk találni, akár egy fesztivál, akár egy kisebb verseny, illetve egyébként a Lajta László Néptánc Együttes immárom 8 éve az Országos Ifjúsági Szólótáncversenynek a főszervezője, lebonyolítója, és mivel országos szinten kevés volt a pénz, így most mi a működési pénzünket is beletettük az idén, és már 2 évvel ezelőtt is a megvalósításba, ami nekünk azt jelenti, hogy mínuszos a büdzsé, de okoskodok, ügyeskedek, tehát van a Csóri Sándor alap, amiből pályázhatunk. Most az idén nem kaptuk meg sajnos, ami egy ilyen korrekció lett volna. Januárban pályáztunk rá, de egyébként senki nem kapta meg az országban, a néptáncosok köreiben, ahogy én tudom. Nekünk most nagyon jól jött volna erre a jubileumra, de így is tehát túléljük, és meg tudjuk valósítani a most szombaton a 50. jubileumi gála műsorunkat. Tehát nem könnyű. A művészeti vezetők feladata igazából a pénzszerzés, a koreográfia készítés, a egy-egy személlyel való, mert ugye hát mindenkinek vannak sérelmei, akár a próbatermen kívül is, és akkor azt megbeszélni. Mondhatnám így, hogy pszichológusok is vagyunk, de egyébként igen, mert...
Multifunkciós.
Abszolút, mert egy-egy ilyen verseny alkalmával, mindegy, hogy most az egy csoportos vagy szólisztikus, olyan szintre kell felhozni a lelkeket, annyira bele kell tennie magát az embernek, és hogyha nem teszem, tehát én azt vettem észre, hogyha nem teszem bele, tehát most egy falunapon elmennek táncolni, nem fogom ugyanazt nyújtani én se a táncosaimnak, mint amikor egy nagyországos fesztiválra készülünk, és előtte 2-3 órával már ott hatok a lelkükre, a fejükre, hogy hogyan és mind kell ezt csinálni. És szerintem ez az egyik ilyen trükk vagy titok, és nagyon fontos.
És ez meg volt a kezdetektől, vagy ez kialakult az évek alatt, hogy mire van szüksége az itt lévő embereknek?
Én azt gondolom, hogy bennem volt, tehát ezt azért gondolom, mert nem magamról gondolom itt, hanem mások látták ezt bennem. Tehát a Német Erzsébet látta bennem, az első mesterem és Balsi Csabi, akik nagyon sokat segítettek elindulni ezen az úton, vagy néha helyre tenni, mert az is fontos, mert az ember, hogyha ilyen mellékvágányokra kerül, akkor azt sokszor észre se veszi, és kell, hogy egy külső szem elmondja neki, hogy ezt nem így kéne, és akkor nem biztos, hogy elsőre megfogadja az ember, de amikor ő maga is megtapasztalja, hogy ez tényleg nem jó, akkor vissza a kezdetekhez. Tehát én így gondolom, és folyamatosan nyilván ez, mivel változik a szakma is, így nekem is kell változni. De a gyerekanyag, a gyerekek ugyanazok, mint amikor én is gyerek voltam, ugyanazt kell nekik. Tehát, és ugyanazt kapják, amit én kaptam gyerekként. Például jövő héten kezdődik a táborunk, és alig várják a fiúk, hogy ráspolyt, reszelőt, kést fogjanak a kezükbe, és faragjanak, és csiszoljanak. Van, aki egy héten keresztül csak csiszol egy botot, és jönnek oda hozzám mondjuk 10 percenként, hogy jó emelj, meg mondom, hogy még nem. És másnap reggel képesek 7-kor már ott lenni, mert van egy ilyen lehetőség, hogy aki 7-re jön, az még pluszba készítheti a kis tárgyait, és akkor ők ott vannak 7-kor.
Arra beszéltünk korábban, hogy ugye mélységek és magasságok is, hogy azért változik a világ körülöttünk, de akkor az elmondottak alapján is, hol van a helye a néptáncnak, az együttesnek, magának a világban?
Hát szerintem a néptánc az elmúlt 15-20 évben elkezdett nagyon jó helyre kerülni. Óvodákba, iskolákba, iskolai rendszerekben. Régebben is volt ilyen, de ennyire ennyire sok és ennyire jól képzett szakemberek, és most itt nem csak a néptáncra gondolok, hanem úgy egyébként a kultúrában dolgozó emberekre, mert nagyon jó énekesek, táncosok, ezzel foglalkozó, népművészettel foglalkozó emberek kerültek ide. Most én mondjuk a néptáncra leszűkítve nagyon jó szakemberek kerülnek ki a Magyar Táncművészeti Egyetemről, illetve ezáltal nagyon jó tánccsoportok jönnek létre, eredményes együttesek jönnek létre. Éppen, mert én már Mikófalván lakom egy ideje, és Béla Páton ma a boltba oda rohant hozzám egy leányzó, aki egyébként külföldön élt, tanítottam itt a Szilágyiba táncolni, nem gondoltam volna, hogy ő fogja ezt folytatni, és kettő vagy három országban is járt, és mindenhol táncolt, és azt mondta, hogy most éppen majd szülni fog, de ha tud, akkor már fog csatlakozni a néptáncba. Én azt gondolom, hogy tehát így világszerte elismert már a néptánc, nyilván a magyarok körében erősebben, de rengeteg mindenünk felkerült az UNESCO-ba is, tehát a csárdásunk is, a táncház módszertan, tehát hogy azt gondolom, hogy erre most már figyelnek, és méltó helyen van, és még lehetne nyilván, mert minden együttesnek vannak még álmai vagy céljai, és azokhoz viszonyítva akár lehetne még többet is erről, akár felsőbb körökben is, de én azt gondolom, hogy amikor én elkezdtem táncolni, és ahol most tart, sokkal egyetemesebb a magyar néptánc, ami jó is egyébként, meg nem is, mert éppen a Balsi Csabi mondta, hogy milyen fontos a táncház, és igaza van, hogy ezt mindig vissza kell abba a mederbe tenni, amiben való. De a mai világban meg már a színpadra is abszolút való.
És hát ugye színpadi produkciókat fogunk látni most szombaton, hiszen a Gála műsorral méltóképpen megünneplik majd ezt az 50 évet. Mit lehet tudni a műsorról?
Igen, egyébként a műsorban még megjelenik Pozsik Joimni Róza néni is, ő Tegercsehiben ismertük meg, mint énekes hölgy az Eger környéki gyűjtésünk kapcsán. A kezdetektől a 80-as években készült egy nyírségi táncból koreográfia, az nagy kedvence a régi lajtás táncosoknak, és az lesz az egyik ilyen, a széki táncok, az lesz a másik, és van egy olyan két körtánc, mint karikázó, az lesz a harmadik ilyen régi. A jelenlegi lajta életében, illetve a Balsi Csabi idejében az előző vezető életéből, művéből van egy jobbájtelki tánc, tehát erdélyi anyag, az a második koreográfia volt az együttesben, és nagyon szívesen táncoltam, és ahogy most így készülünk egyébként, mind a régi táncosok is hatalmas nagy élményekkel, sztorikkal vannak, hát ugye ők az elmúlt minimum 40-45 évben voltak jelen, de mi is a közel 20 évvel ezelőtti koreográfiának is nagyon-nagyon örülünk. A jelenlegi lajta pedig hát Eger környéki táncokkal fog megjelenni, illetve, ahogy már mondtam, az elmúlt időszakokban igyekeztem az erdélyi táncanyagokat is behozni a táncosok életébe. Györgyfalváról, illetve Ördöngős Füzesről fognak táncolni, vagy fognak bemutatni táncokat. Györgyfalván egyébként 14-ben voltunk a táborban, ott összeismerkedtünk a györgyfalviakkal, azóta is jó barátságot táplálunk, ők voltak itt nálunk Egerben is, bemutatkoztak. Illetve lesz egy olyan, ami szerintem egy különlegesség, és jó, hogy családok tánca. Itt, ahogy már mondtam, rengeteg olyan, akár így együttesen belül is kialakultak olyan párkapcsolatok, és születtek gyerkőcök, és azok is táncolnak.
Ez csodálatos gála műsornak nézünk elébe akkor.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, szeretettel várjuk akkor a táncházak megalakulását, és hát Isten tartsa meg a Lajta László Néptánc Együttest.
Köszönöm szépen.
Én nem tudtam, próbát tettem. Csigirigri! Aznap
Elhangzott reggeli műsorunkban a Lajta László Néptánc Együttes művészeti vezetőjével, Bécsi Gyulával beszélgettünk fennállásuk 50. évfordulója alkalmából. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották. ¶¶